Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra jubiláte, húsvét utáni harmadik vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk Márk evangélium a második fejezetében, a 18. verstől a 22-ig, a következőképpen. János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Oda mentek Jézushoz, és így szóltak hozzá. Miért böjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványaid pedig miért nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik, vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. De eljönnek azok a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak. Senki sem var foltot új posztóból régi ruhára, ha pedig mégis, az új toldás kitépi abból a régit, a régiből, és még csúnyább szakadást támad. És senki sem tölt új bort régi tömlőbe, ha pedig mégis szétrepeszti a bor a tömlőt, és oda lesz a bor is, a tömlő is. Hanem az új bor új tömlőbe való. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a böjt a mágia egyik formája. A böjt Isten uralmának elismerése. Mind a két tétel igaz, csak nem mindegy, hogy milyen módon gyakoroljuk a böjtöt. A farizeusok, és most egyelőre a keresztelő jánosi kör is ide kerül, elsősorban minden bizonnyal nem azért, mert olyan jól megegyeztek volna, hanem mert ők még tulajdonképpen az Ószövetséget képviselik. Tehát ahogy olvassuk itt, hogy ők mennek oda tehát Jézushoz. Hát az így gyakorolt böjt, az mágia valójában. Gondoljunk csak bele, hogy hát amúgy nyilván valós életből vett példaszerűen elmondott példázatban a farizeus imádsága miről szól. Arról, hogy hogyan tudom Istent irányítani, hogyan tudok rá hatni, hogy úgy cselekedjen, ahogy én akarok. Hát ilyenkor, amikor Isten irányítását akarja az ember elvégezni, befolyásolni őt, hogy hogyan is tegyen, akkor azt mágiának hívjuk. És bizony a zsidóságban használt böjt sokszor ez irányba fajult el. Amikor így akarták Istentől kikényszeríteni, mondjuk, hogy legyen kegyelmes, hogy így vagy úgy lépjen fel a nép érdekében például, akkor valójában mágiaként használták a böjtöt. Amiről viszont Jézus beszél, hogy majd a vőlegény elvételekor böjtölnek a tanítványok, az egy egészen más gyakorlatot vetít most már elénk. Ilyenkor valóban az valósulhat meg, amire Isten szánja a böjtöt, hogy ő irányíthassa az embert általa. Hogy az ő törvénye, vagy az ő vágya kifejeződjön a mi életünkben is. És éppen ezért kikerülhetetlen ez a kérdés, hogy a te életedben melyik a jellemző? Hogyan is zajlik a keresztény életed mágiaként, vagy Isten szolgálataként? Egy gyors pillantást arra is érdemes tekinteni, hogy nem Jézust vádolják be rögtön, hanem azt mondja, hogy a tanítványaid miért nem csinálják. De értelemszerűen hát maga a mester lett a célkeresztben, a célpont, de éppen ezt a felvetést amúgy elfogadva, Jézus először nem magával foglalkozik. Először azt mondja, hogy hát itt vannak a tanítványaim, ők most nászni. Hát jelen van a vőlegény, hogyan is böjtölhetnének. Hogyan is lehetne most éppen sanyargatni magukat és szomorúnak lenniük? Hát ma van az öröm vasárnapja, így a húsvét utáni harmadik vasárnapnak a fő témájaként, de azt is elmondja Jézus, hogy ennek az örömnek mi az igazi alapja. Hát nem az, amit a legmegszokottabb hétköznapi örömökben megélünk, hogy egyszerű kis birtoklási vágyunk tud kielégülni, vagy éppen egy hasznunkra levő jelenség történik, és így tovább, hanem azt mondja Jézus, itt az örömnek az a forrás, hogy itt van a vőlegény. Az öröm kulcsa a vele való közösség, hogy Krisztus velünk örülhet. Hát ezért szól a Zsoltáros is így, hogy örvenj egész föld az Istennek. Ne nyereségnek örülj, ne olyasminek, ami valami pozitív élmény volt az életedben éppen, hanem Istennek örülj. Mert ha úgy tetszik, ez a legnagyobb nyereség és a legnagyobb pozitívum, ami velünk lehetséges. A zsidóságban is világos volt, hogy ünnepek alkalmával, mint amilyen a lakodalom is, ott a böjt szünetel. Ott az örömnek van a helye, és éppen ezért nem is gyakorolták a böjtöt. De mivel indokolja vajon Jézus azt, hogy hát itt van ez az örömidő? Hogy most az ő jelenlétével ez valósult meg? És a legérdekesebb és legmegdöbbentőbb az, hogy nem indokolja semmivel. Egyszerűen kijelenti és kész. És éppen ezzel a móddal rejtetten kifejezi a maga Isten igényét. Hiszen hát egymás közötti vitáinkban, eszmecseréinkben az a logikus, hogy igyekszünk meggyőzni a másikat, próbálunk lehetőleg érveket felhozni, hát néha persze ezt a hatalommal intézzük el, de minden esetre valami módon igyekszünk meggyőzni másokat, hogy amit állítunk, az úgy van. Próbálunk ugye, a tudományban egyenesen bizonyítékokat felsorakoztatni egy állítás mellé, de a bíróságon is lényegében ugyanez zajlik. Hát egy tanúvallomás ugye, önmagában akkor még egy gyenge tanúság, ha aztán ellentmondó vallomások vannak, de hát aki bizonyítani is tudja a maga vallomását, hát annak nagyobb esélye van, hogy meggyőzze a bíróságot. De minden esetre Jézus ezt nem teszi. Ő egyszerűen kijelenti és kész. És éppen ez a szélsőséges indokolatlanság az, ami az ő isteni igényét kifejezi ebben a történetben. És erre tulajdonképpen csak hittel lehet válaszolni, vagy kereszttel. És hát nem is csoda, hogy elvétetik a vőlegény. Mert aki nem hittel válaszolt, az keresztet ácsolt neki. És ez nem csak akkor volt így, amikor a földi életében itt járt ebben a világban, hanem valójában ma is úgy van, hogy aki nem hisz, az keresztet ácsol Jézusnak. Hát ezért jön el az a nap, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, mondja Jézus. És ez a kifejezés, amit itt használ, ez az erőszakos eltávolításra utal. Nem egy egyszerű kis zsebtolvaj piti módon zsebre tesz valamit, és akkor elvétetik, hanem nagyon jól tudjuk, aztán úgy is valósul meg, hogy kivégzik. És itt beszél már a második fejezetben Márk evangéliumában az evangélista tájékoztat minket erről, hogy már itt beszél Jézus, ha még rejtetten is, de arról, hogy bizony ő el fog vétetni a tanítványoktól, mint vőlegény, őt ki fogják végezni, és visszacseng, ha ugye nem is görögül, hanem héberül kell egy megfelelő szót keresni, de az Ézsaiás 53 úr szolgája énekéből visszacseng az, hogy bizony, amikor elvétetett, akkor mi nem is tudtuk, hogy mi történik. Tehát így történik az, hogy böjt is van a tanítványok életében, de ez mégis már átalakult. Ez már nem a mágia böjtje, hogy befolyásoljuk Istent, és majd tegyen jót velünk, hanem az Isten alárendelésnek a böjtje, hiszen Jézus halálára emlékezik a gyülekezet most már a böjtölése. Nem azért böjtölünk, hogy valamit kicsikarjunk Istentől, hanem azért böjtölünk, hogy jobban bele tudjunk simulni az ő akaratába. Most már nem mi irányítjuk Istent, hanem ő irányít minket. Első ránézésre talán egészen másról beszél, amikor új képre vált Jézus, ugye a tömlővel, a ruhával, de valójában ugyanez fejeződik, hogy valami teljesen újra van szükség. Nem lehet már úgy böjtölni, mint régen. És éppen ezért ezt a tanítványok nem is tették már Jézus jelenlétében, mert egy egészen új időszak következett be. Múlt héten is az új élet összeegyeztethetetlensége volt tulajdonképpen előttünk, mert Péter nem tudott csak úgy simán átmenni apostoli feladatába, hanem össze kellett törni előbb. És aztán Jézus bocsánatából tudta folytatni egyrészt az életet, és kapott pásztori feladatot. Tehát kiderül, hogy nem lehet a régi formák között az újat alkalmazni. Nem lehet a régi életben tovább cipelnünk a régit, vagy az új életben tovább cipelnünk a régit, azt muszáj ott a Golgota kereszténél letenni. Hiszen ez a fordulópont, erről beszél Jézus, elvétetik a vőlegény, majd akkor böjtölnek, és Péter is nyilván a kereszt halára tekintettel nyerhetett bocsánatot. Az új bor bizony új tömlőt kíván, vagy a másiképpel élve nem oldható meg az új helyzet a ruhat oldozásával, foltozásával pusztán. Talán Heisenberg volt az a fizikus, aki a múlt század elején tapasztalva, hogy az új fizikai elméletek az idős professzorok körében mennyire nagy ellenállásba ütköznek, és így fogalmazott ezt a tapasztalatát összegezve, hogy az új elméletek nem úgy győznek, hogy meggyőzik az ellenfeleit, hanem hogy kihalnak az ellenfelei. Nem teljesen így van ez ugyan a hit terén, de bizonyos értelemben igen, hiszen a hit terén is az a helyzet, hogy nem lehet úgy Isten gyermekévé válni, hogy mindig egy kicsit javítunk, meg meggyőznek egy-két ponton, és akkor egyre több helyen átadom a terepet az újnak. Azt mondja, hogy meg kell halni. És ez a jelképes értelme annak is, amit Pál apostol a megtérésre, illetve még konkrétabban a keresztségre alkalmazva, hogy Krisztus halálában való részesedésünk. Az új ember az nem tud a régiből előállni, sehogyan. Nem lehet egy kis javítással megoldani ezeket a problémákat. Itt valami teljesen újra van szükség, mert Jézus ennyire újat hozott közénk. És érdekes, hogy bár nagyon nyilvánvaló a bor és a tömlő, a ruha és a folt példája, ki gondolhatná, hogy nem így van? Ki mondaná azt, hogy ez a valóságban nem így van, és majd én megmutatom? Bebizonyosodik természetesen, hogy így van. De vajon akkor mégis miért pereg le rólunk, mint a farahány borsó, amit Jézus mond, és miért van az, hogy mégse hisszük el, miszerint a kereszténység, a Krisztus követés is ilyen? És mi mindig foltozzuk, mindig vissza akarunk térni a régihez. De az új folt aztán szét is szakította a régit. Például elszakadt a templom kárpitja, jelezve, hogy most már megnyílt az út az atyához, nem kell közvetve oda járulni, és mondjuk a papokat segítségül hívni, és csak ő léphetett be a főpap egyszer egy évben a templom legbelsejébe. Most már ez az út nyitott mindenki számára. És szét is repesztette a régi tömlőt ez az új, hiszen elpusztult Jeruzsálem, a templom is rommá lett, és az egész áldozati rendszer értelemszerűen megszűnt. Mert már csak egyetlen egy áldozat van, Isten báránya. Nem lehet toldozgatni és újabb áldozatokat hozzátenni. Ezért szól a zsidó levél is arról, hogy a főpap az persze évente kellett a dengesszelés ünnepén áldozatot mutasson, sőt, szinte naponta kellett az áldozatokat bemutatni, ha nem is az egész nép és önmaga bűnei miatt. De azt mondja, hogy ez már megszűnt. Krisztusban egyszer és mindenkorra történik. Ez már nem lehet ezt folytatni. És bizony a kereszténység is mindig szenved attól, hogy újra és újra megpróbálkozunk azzal, hogy a törvényeskedéssel keverjük az evangéliumot. De Jézus azt mondja, hogy ez a kettő összeférhetetlen. Vagy Isten parancsaiból akar valaki üdvözülni, vagy Isten kegyelméből. Ez Pál is nagyon világosan sok levelében fejtegeti. Nincs köztes megoldás, hogy egy kis törvény, egy kis kegyelem. Gyakran beszélünk lebecsülendően az egyházban arról, hogy kánaáni nyelvet használ az egyház, és mai nyelv érthetőségével kellene ehelyett inkább megszólalni. De vajon azért nem az ez az eset is, amikor az új bort a régi tömlőbe akarjuk beletölteni. És aztán mind a kettő kárba vész. Vajon igaz-e tényleg az, hogyha modernesebb nyelven szólal meg az egyház, akkor többen fognak csatlakozni hozzá? És kicsit más újdonság ez, de talán ezt is érdemes megemlíteni, hogy frissen jelent meg az új fordításuk legújabb revíziója, és itt ugye nincs arról szó, mintha szétrepedne a régi, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy a nyelv az elmúlt 40 év alatt is változott, és a mai nyelvhasználatban ugye néha máshogy fogalmazunk, más árnyalatokat értünk egy-egy szóválasztáson, tehát ilyen értelemben ez ugyan nincs kényszer alatt, de talán egy picit ez is hasonlít, hogy aztán hát nem maradhatunk meg a réginél. Hoztam is néhány szórólapot, ami a kiáratnál megtalálható, ami erről az új fordítású kiadásról szól, többféle változatban, most nem csak kettő van, hogy egy kisebb meg egy nagyobb változat, hanem díszváltozat is van, papírkötésű változat is van, tehát ezeket is meg lehet majd tekinteni, és hát természetesen lehetőség lesz majd arra is, hogy valaki ezekből kérjen, és akkor majd rendelünk példányokat. Na tehát, ahogy mondtam, itt nyilván kisebb az ellentét, itt valóban lehet fokozatosan is változtatni, de abban megvan ez a radikális, gyökeres különbség, hogy nem egyszerűen a formától függ az egyház üzenete. Hát annak a tartalma az, ami eldönti, hogy az emberek ezt meghallják-e és hittel fogadják-e, vagy keresztet ácsolnak inkább Jézusnak. És talán viszont sokkal inkább ez az új tömlő igény jelentkezik Luther egyik írásában, amit a Róma 11.22 kapcsán fogalmaz meg, és így szól, hogy aki cselekedetek által akar megszentelődni, nem fog üdvözülni, mert elbizakodott és a saját kegyességében bízik. Hát ez tulajdonképpen a különbség. Az a böjtölés, ami az én cselekedetem és Istent akarja befolyásolni, az pontosan ezt jelenti. De az, ami már Isten akaratának hát teszi magát ki, és alárendeli, az valami más. És ezért van különbség, itt Luther is hát ellentétes példákat hoz ezekre. Azt mondja, hogy Dávidnak és a jobblatornak a kereszten nem kellett kétségbe esniük, mintha a bűn miatt el kellene kárhozniuk. A helyes középúton kell maradni, és a bűntől óvakodni. Mert Isten ugyan kegyelmet és megbocsátást ígér, azt azonban nem ígérte meg, hogy egészen bizonyosan fel fogsz állni, ha elesel, mint ahogy Saul és Júdás sem álltak fel többé. Nincs hatalmunkban a kegyelmet megragadni. Ezért féljük Istent, aki mindkettőnek ellensége, az elbizakodottságnak és a kétségbeesésnek. És talán éppen az úrvacsorára tekintve különösen is alkalmas ez a mai napra, hogy azt is átgondoljuk, hogy hát legtöbbször mégiscsak egy komor arccal, bűnbánattal lépünk az oltárhoz, pedig hát ilyenkor valójában a vőlegénnyel van közösségünk. Nem lenne más szempontból sokkal jobb, ha nem csak belsőleg, talán külsőleg is az öröm jelenne meg arcunkon, hiszen hát ezeket a tömlőket, ezeket a régi tömlőket is szétrepesztélt az új bor. Vigyük hát magunkkal erre a hétre, hogy mi is az a fordulat, amit Jézus hozott. Hogy mágiát űzzünk a vallásosságunkból, vagy inkább Isten kegyelmét fogadjuk el, és az ő akaratához igazodunk. Hiszen ez az egészen új bor, ez az egészen új rendszer, és egészen új kegyesség, amelyet Jézus elhozott közénk. Vigyázzunk, szét ne repedjen a tömlőnk bele. Ámen, imádkozzunk. Fenyei vőlegényünk, örömmel fogadjuk jelenlétedet, melyel násznépedet, egyházadat megajándékoztad. Adj nekünk örömteli szívet, ünneplő lelket, hogy együtt tudjunk örülni bűnösöket megmentő szíveddel. Tudjuk, hogy vannak életünkben napfogyatkozások, amikor elvétetik a vőlegény, és okunk van a böjtölésre. Ezért kérünk, adj igaz lelkületet az ilyen időben, hogy mi is olyan őszinte és igaz módon tudjunk böjtölni, mint te is tetted a pusztában. Azonban azt is tudjuk, hogy a vőlegény elragadtatása csak átmeneti állapot az egyház életében. Ezért még inkább kérünk arra, hogy taníts minket a helyes örömre. Melenges szívünket evangéliumod tüzével, hogy az örömhír számunkra is örömmé válhasson, és emlékeztessen arra a végső örömre, amikor majd az üdvösség lakomáján újonghatunk együtt veled. Amen.